hőt és áramot termel, illetve a rendszer szintű szabályozásba is be tud kapcsolódni az Észak-Budai fűtőerőmű, ahol új turbinát adtak át. Idén elérheti a 2 milliárd köbmétert a hazai földgázkitermelés. A Klímapolitikai Intézet szerint az orosz kőolajszállítás leállása csak mérsékelt üzemanyaghiánnyal járna Magyarországon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Új gázturbinát helyeztek üzembe az Észak-Budai fűtőerőműben a 2022-ben meghibásodott berendezés helyett. Az üzem hőt és villamos energiát is termel, illetve szükség esetén képes részt venni a rendszer szintű szabályozásban is. Csorba Sándor, az MVM Balance ZRT vezérigazgatója először a turbinacsere okairól beszél itt az Energiavilágban.
2022. március 15-én történt egy meghibásodás a korábbi hármaszámú gázturbinán az Észak-Budai fűtőerőműben. Először megvizsgáltuk, hogy javítható-e még a gázturbina, viszont a vizsgálataink alapján a beszállítóval történt egyeztetések és a szakértők bevonásával arra következtetésre jutottunk, hogy gazdaságilag nem ésszerű a javítás, ezért döntöttünk amellett, hogy egy új gázturbinát építünk be a régi helyére.
Egyébként ebben a fűtőerőműben hány gázturbina működött, illetve működik?
Az Észak-Budai fűtőerőműben 3 gázturbina létesült 2007-ben, 2 darab más 100-as, ezek villamos teljesítménye 10 megawatt egyenként, tehát a kettőnek összesen 20 megawatt, illetve volt egy Rolls-Royce RB211, ez a úgynevezett hármaszámú gázturbina, ez hibásodott meg 2022. március 15-én, tehát összesen 3 gázturbina volt, illetve van az Észak-Budai fűtőerőműben.
Mekkora volt ennek a teljesítménye? Mert ugye az első kettőnek mondta.
A harmadik teljesítménye az 30 megawatt villamos teljesítményű volt. Tehát összesen 50 megawatt kerekítve, 50 megawatt volt a 3 gázturbinának a összvillamos teljesítménye.
Mi volt a baj, illetve milyen meghibásodás volt, mert hogy ugye akkor ez a 3-as volt a legnagyobb teljesítményű, sőt a másik 2 összegénél is nagyobb.
Így van pontosan. Ez a Rolls-Royce gázturbina, az egy aeroderivatív típusú gázturbina, tehát ez azt jelenti, hogy a repülőgép hajtóművekhez hasonló felépítésű volt ez a gázturbina. Korábban már 2 alkalommal volt jelentős meghibásodás ennél a gázturbinánál. A mostani meghibásodás során lapáttörések történtek, és a hátsó sorban letört lapátok végig mentek a gázturbinán, tehát nagymértékű lapáttörés, illetve az F-modul is meghibásodott, tehát jelentős fő berendezés, fő darabok sérültek, és mivel már nem a legújabb konstrukció, legújabb gyártmány volt ez a gázturbina, ezért a javítása rendkívül költséges lett volna. Ezen kívül, mivel már ez a harmadik jelentős meghibásodás, a biztosító konzorcium, a biztosító társaság, akivel szerződésben áll az MVM csoport, fölhívta a figyelmünket arra, hogy erre a berendezésre a továbbiakban már nem kíván biztosítást kötni. Tehát ha és amennyiben megjavítottuk volna, akkor a biztosítás nem tudtunk volna megfelelő biztosítást kötni erre a berendezésre.
Milyen öreg volt ez a turbina, illetve a másik 2?
2007-ben létesült az erőmű, tehát 2022-ben, amikor 3 évvel ezelőtt meghibásodott, akkor 15 éves volt ez a berendezés.
Vagyis akkor ezek viszonylag modern berendezések voltak, illetve viszonylag modern berendezések, nem régiek, nem öregek.
Egy erőmű viszonylatában, igen, ezek viszonylag korszerűnek és viszonylag fiatalnak nevezhetőek, igen.
Most kicserélték ezt a gázturbinát egy jobb hatásfokúra, egy modernebbre. Milyen ez a berendezés?
A Solar Titan 250-es gázturbinája nyert a közbeszerzési eljáráson. Ez a gázturbina alacsonyabb névleges maximális teljesítménnyel rendelkezik, tehát a korábbi 30 megawatttal szemben ennek a villamos energia teljesítménye 22,6 megawatt, viszont nem csak a maximum teljesítménye alacsonyabb, hanem a minimum teljesítménye is. Az utóbbi időszakban a globális felmelegedés, az éghajlatváltozás hatására illetve amiatt, hogy a fogyasztói tudatosság is növekszik, illetve a hőigények is csökkennek. A panelprogram, az épületkorszerűsítés, nyilászáró cserék, illetve hőszigetelések következtében de egyre csökken az a hőigény, amit a főtáv a BKM-on Profit ZRT, az MVM Balansz Észak-Budai fűtőerőművétől igényel, és ahhoz, hogy a piacon versenyképesek tudjunk maradni, ezért lényeges volt az, hogy minél alacsonyabb minimum terhelése legyen, illetve minél jobban szabályozható legyen ez a berendezés. Ez a berendezés, tehát ahogy említettem, 8-9 megawatt a minimum terhelése, 22 a maximum a villamos oldalról. Rendkívül előnyös tulajdonsága az, hogy nyílt ciklusban akár 7 perc alatt elindítható, és a teljes villamos energia teljesítményét le tudja adni. Ezen kívül rendkívül kedvező a terhelés változtatási képessége, 1 perc alatt akár 30 megawatt, tehát a 30 megawatt per perc a terhelés változtatási sebessége a gradiense. Észak-Budai fűtőerőmű kapcsoltan termel villamosenergiát és távhőt. A villamosenergiát jellemzően a piacon értékesítjük. Ezen kívül ezek a gázturbinák az MVM Partner szabályozási központján keresztül a Magyar Villamosenergia Rendszer szabályozásában is részt vesznek. Úgynevezett AFRR szabályozást biztosítanak a MAVIR számára. És a szabályozhatóság, a jó terhelésváltoztatási képesség, illetve a hatásfok is rendkívül fontos volt számunkra. A kapcsolt villamosenergia termelésnél a hatásfok a 85%-ot is meghaladja. Nyílt ciklusban 40% fölött van a hatásfoka, de nyílt ciklusban viszonylag keveset fog üzemelni. Nyílt ciklusú üzem maximum a nyári időszakban várható, amikor a hőigények, az alacsony hőigények miatt nem szükséges, hogy folyamatosan üzemeljen.
Hány embert lát el egyébként ez az erőmű melegvízzel, pontosabban hővel?
Az Észak-Budai fűtőerőmű az Észak-Budai és az Óbudai távhőkörzetekben élők számára biztosít hőt. A fűtési időszakban a távhő a fűtési célú, illetve a használati melegvíz céljából kerül hasznosításra, nyári időszakban viszont csak a használati melegvizet biztosítjuk ebből a fűtőerőműből. Nagyjából 30 ezer háztartás és intézmény, közintézménynek a távhőellátását biztosítja ez a fűtőerőmű.
Mondta az áramtermelést is. Hogy kell ezt elképzelni, pláne ugye a nyári időszakban, mekkora energia mennyiség az, amit itt megtermelnek, hány háztartás energia igényét tudják kielégíteni az erőműből?
Ez nagyon változó, hogy az adott időszakban hány háztartás villamosenergia igényét tudjuk kielégíteni. Nyári időszakban jellemzően a 8 és 15 megawatt között lehet az a villamosenergia mennyiség, amit a hálózatra tudunk betáplálni. A téli időszakban akár a maximum, tehát a most már a 40-42,6 megawatt is akár a hálózatra táplálható. A 30 ezer háztartás és intézmény hőellátása mellett nagyjából hasonló szám az, amit villamosenergia ellátásban ellát ez a telephely. Az Észak-Budai fűtőerőmű Magyarország egyik legjobban szabályozható, legrugalmasabb fűtőerőműve. A 3 gázturbinán kívül a telephelyben rendelkezésre áll egy villamos kazán is, egy 30 megawattos villamos kazán is, és a villamos kazánok és a gázturbinák együttműködése biztosítja azt, hogy a telephely mind villamos, mind hőoldalról nagyon nagy rugalmassággal bír. Egyrészt a hőt 0 megawatt és 120 megawatt között tudjuk szabályozni a hőigényeknek megfelelően. A villamos energiát meg úgy, ahogy említettem korábban, 1 megawattól akár 42 megawattig is szabályozható. És a rugalmasságot a villamos kazánnal úgy tudjuk biztosítani, hogy a gázturbinák által megtermelt villamos energia egy részét, vagy akár egészben a villamos kazán föl tudja használni, és azokban az időszakokban, amikor a villamos energia igény alacsony, vagy a piaci árak nagyon kedvezőtlenek számunkra, akkor csak hőt értékesítünk. Abban az időszakban, amikor a villamosenergiára magas, akkor értékesítjük, vagy inkább úgy fogalmazok, azokban az időszakokban, amikor nagyobb a villamosenergia iránti kereslet, akkor viszont több villamosenergiát tudunk értékesíteni. Tehát a rugalmasságot szeretném kiemelni. és ez a rendszerszabályozás, tehát a magyar villamosenergia rendszerben az áferel szabályozás biztosítása, a piaci villamosenergiállátás, tehát a fogyasztóknak az ellátása és a távhő oldalon szintén az ellátásbiztonság. És ezen kívül, még ami lényeges a Dísz-Budai fűtőerőművel kapcsolatban, magas szintű rendelkezésre állás, tehát a berendezéseink kapacitásai összességében magasabb hőoldalon, mint amennyit a főtáv felé kötelezettséget vállaltunk. Ezért a legnagyobb egységteljesítményű berendezés meghibásodása esetén is tudjuk teljesíteni a maximum 60 megawattos szerződött hőigényünket, de valójában akár 120 megawatt hőt is tudunk értékesíteni a főtáv számára. És emellett a magyar villamos energiarendszer szabályozásnak egy fontos eleme az északi fűtőerőmű. Nem a legfontosabb, de fontos.
Csorba Sándort, az MVM Balanz ZRT vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Tovább emelkedett a fosszilis energiahordozók hazai kitermelése. Tavaly 20 éves rekord dőlt meg a kőolaj kitermelés terén. Az idehaza felszínre hozott földgáz idén már a teljes magyarországi felhasználás majdnem negyedét képes lehet kielégíteni, derül ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből. A kitermelési csúcsot valószínűleg még nem értük el, mondta az Energiavilágnak Káli Zoltán, országos bányakapitány.
2023-ban 1,76 milliárd köbméter termelt Magyarország, 2024-ben ez már 1,9 milliárd köbmétert is meghaladta, tehát azt kell mondjam, hogy a mi várakozásaink szerint a 2025-ös évben az 1,9 milliárd köbméter földgázt meghaladó éves kitermelés várható, legalábbis nagyon bízunk benne, hogy ez így fog alakulni.
Mit tudunk, mekkora tartalék van ezen lelőhelyeken, mekkora a földgázkészlet, legalábbis a most éppen működő kutak esetében?
Több száz kutról van szó, nyilvánvalóan megfelelő tartalékok állnak egyelőre rendelkezésre, ezért is történhet az meg, hogy az elmúlt három évben egy emelkedő kitermelési tendencia van. Egyébként az országos ásvány vagyon nyilvántartásban vannak azok a ásványi nyersanyag vagyonadatok, amelyek jellemzik az egyes bányatelkeket, mert itt nem kútra vonatkoztatva vannak meg a kitermelhető mennyiségek, hanem az előfordulásra, a bányatelekre vonatkoztatva.
Hol vannak ezek a termelő kutak, illetve ezek a területek?
Egyrészt ugye az Alföld, Észak-Alföld, akkor Somogy és Baranya megyében, illetve Pest megyében is találunk. Tehát alapvetően elég sok helyen. Ott, ahol alapvetően nincs, az inkább Magyarországnak az észak-nyugati térsége, ahol ugye ez egyelőre most nem jellemző.
Mennyire könnyű a kitermelés, illetve milyen technikával, technológiával termelik ki a nyersanyagot?
Vannak az úgynevezett konvencionális előfordulások és kitermelések, illetve vannak a nem konvencionális. Ebben a második esetben van az, amikor egy más kifejlődésű rezervuárból történik meg a földgáz kitermelése, és ugye ilyenkor van az, hogy rétegrepesztéses technológiával hajtják végre a kitermelést, ugye ilyen például a Sarkad, a nyékpusztai kitermelési helyszín, ahol ahhoz, hogy a földgázt ki tudják termelni, ilyen rétegrepesztési technológiát, technikát kell alkalmazni a kitermelés során. Nyilvánvalóan a nehezebben kitermelhető előfordulások esetében ugye nagyobb költségráfordításról beszélhetünk.
Hány helyen van most jelenleg is kutatás, illetve mennyi engedély vár kiadásra önöknél? Nagyságrendileg természetesen nem szám szerint, hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor a tendencia mit mutat?
Az elmúlt időszakban változott a jogi szabályozás a szénhidrogén kitermelés tekintetében, ugyanis a korábbi hatósági engedélyezési rezsimről áttértünk a koncessziós jogszerzésre, és ugye egymás követően több koncessziós kör is volt folyamatban 2010 után, amelyek ugye biztosították azt, hogy újabb és újabb kutatási területek nyíljanak meg az arra pályázók előtt. És most azt tudom mondani, hogy a legutóbbi koncessziós körben 6 kutatási terület, illetve 6 koncessziós terület tekintetében volt sikeres a koncessziós pályázati írás, ami azt jelenti, hogy itt amennyiben a Energiaügyi Minisztérium minisztere megköti a koncesziós szerződéseket, ugye abban az esetben megtörténhetnek majd már a tényleges kutatáshoz szükséges további hatósági engedélyeztetési eljárások. Magyarán ez azt jelenti, hogy kutatási műszaküzemi terveket fog a bányafelügyelet jóvá hagyni ezeknek a koncesziós társaságoknak. És ugye itt nem állunk meg, és a minisztériummal egyeztetve az a célkitűzés, hogy ebben az évben is legyen további szénhidrogénes koncesszió kiírva, tehát legyenek újabb pályázatok, ezzel is lehetőséget biztosítva a pályázóknak, hogy újabb koncesziós területeket szerezhessenek meg, és azon a szénhidrogén kutatást, később pedig a kitermelést végezhessék.
Említette, hogy 2025-ben várhatóan 1,9 milliárd köbméter lesz a kitermelt gáz mennyisége.
Én abba bízom, hogy fölötte lesz.
És a következő évekre mire számítanak, illetve vannak-e arra számítások, hogy 26-ban, 27-ben 2 milliárd fölé kerülhetünk-e, és húzamosabb ideig ott maradhat-e a kitermelés mértéke?
A kifejezett számítások erre nincsenek, tehát a hatósági oldalról, viszont az egymást követő koncesziós pályázati kiírások alapján, illetve megkötött koncesziós szerződések alapján bízunk abban, hogy ez az emelkedő tendencia megvalósul, és a 2 milliárd köbméteres éves kitermelést is el fogjuk érni, és mivel vannak még további olyan szabad területek, amelyekre az elkövetkezendő években lehet majd koncesziós pályázatot kiírni, mi abban bízunk, hogy ez az emelkedő tendencia, ez fönntartható is lesz.
Jelen pillanatban mekkora a hazai kőolaj kitermelés?
Jelenleg kőolajból az 1-3 hónap kitermelési adatát figyelembe véve 292.880 tonna kőolajat termeltek ki eddig idén.
És ha az elmúlt éveket nézzük, itt milyen tendenciák látszódnak?
Hála Istennek itt is egy emelkedő tendencia mutatkozik, és azt tudom mondani önnek, hogy nagyon bízunk abban, hogy ezt a szintet továbbra is lehet tartani. Azt tudom mondani önnek, hogy a tavalyi évben az 1 millió tonna kitermelést újra meghaladtuk Magyarországon, és ez egy több mint 20 évvel korábbi kitermelési mennyiségnek a újbóli elérését jelenti. És azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy szerencsére vannak ígéretes kutatási eredmények, és ugye egyrészt a MOL NRT-nek a Tápió, illetve Dány koncesziós területen folytatott tevékenységéből adódóan, illetve egy másik koncesziós társaság pedig Dráva-Palkonya térségében, de mondhatnám a Magyarországi Koncesziós Kft-t is, ahol azért a korábbi évekhez képest azért jelentős a kőolaj kitermelés, és bízunk abban, hogy az újabb koncesziós kiírások alapján, illetve a meglévő koncesziós szerződések alapján ez a nagyságrend továbbra is még növekedni fog.
Káldi Zoltán országos bányakapitányt hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A Klímapolitikai Intézet elemzése szerint az orosz kőolajszállítások esetleges leállítása csak mérsékelt üzemanyaghiánnyal járna Magyarországon. Az Adria vezeték és a Dunai finomító, valamint a késztermékimport képes lenne biztosítani a hazai üzemanyagellátást. Ugyanakkor a MOL finomítói elsősorban az orosz olaj feldolgozására lettek optimalizálva, mondta Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, akivel Kalapos Mihály beszélgetett.
Van egy jó hír és egy rossz hír. A jó hír, hogy Magyarország ellátása biztosítható kisebb fennakadásokkal. A Dunai finomító az orosz olajra lett optimalizálva, ami egy savanyú típusú kőolaj, míg a tengeri olaj az teljesen eltérő kémiai összetételű, és ezért nem ajánlatos egyből beletölteni. Viszont ha a kényszer úgy hozza, valamilyen kimenettel a tengeri olajat is tudna a MOL finomítani, valószínű rengeteg üzemhibával és eltérő benzin és dízel és más lepárolt termék összetétellel, de a finomító tudna működni, és kapacitásokkal a alternatívája az orosz barátság kőolajvezetéknek, az adriai vezeték, ennek kapacitása az biztos, hogy a magyarországi szükségleteket ki tudja elégíteni. A probléma, hogy a MOL csoportnak tagja a szlovákiai finomító is, és azt már nem, bár ez vitatott a magyar és a horvát fél szerint, A horvát fél azt mondja, hogy ő tudná olyan adalékanyagokkal keverni a kőolajat, amivel a kellő mennyiséget le tudja szállítani. A magyar fél ezzel nem ért egyet, a valóságot még nem próbálták ki, tehát nem tudjuk.
Hogyha teljesen le kellene válni az orosz olajról, az mit jelentene a költségekben?
Költségekben most van egy olyan partner, aki hosszú táv a szállít, ráadásul az orosz olaj az mindig a tengeri olaj ára alatt van, tehát mindig olcsóbb orosz olajat venni, mint a Brent típusú északi tengeri olajat. Tehát ebből lenne egy emelkedés, másrészt biztos, hogy lenne árfelhajtó hatása, és nem csak nekünk, hanem egész Európát nézve. Mostanában sokat idézett Atrosnek, a CRIE-nek a elemzése azt mutatja, hogy hiába a szankciók, kerülőutakon Európai Unió még mindig ugyanannyi szénhidrogént vesz, mint a háború kitörése előtt, csak átrakodják mondjuk Törökországba, lefinomítják Indiába, vagy nézzük Azerbajdzsán esetét, több földgáz értékesítenek az Európai Unió számára, mint amennyit kitermelnek. Ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a különbözetet megveszik a Gazpromtól. Tehát ugyanúgy megvesszük Európai Unió szinten az orosz energiahordozót, csak már nem annak nevezzük, hanem az átrakodó állomásról kapja a nevét.
A Dunai finomító teljes átállása mekkora beruházás lenne, illetve a horvátok mekkora tranzitdíjjal számolnak, amikor mondjuk Magyarországnak olajat szállítanak?
A Dunai finomító átállítására a MOL beszélését ismerjük. Ez 700 millió dollár, amit a MOL kommunikál. Ez nagy valószínűséggel helytálló is. A pozsonyi finomító még bonyolultabb, mert a Dunai finomítót már évek óta próbálják, hogy minél diverzifikáltabb olajkészlettel tudjon működni. A pozsonyi finomítónál ezek a beruházások még nem valósultak meg, és MOL úgy becsüli, hogy ha most elkezdi, akkor a jövő év végére tudna átállni nem orosz típusú olajra. A horvát tranzitdíj ez üzleti titok részét képezi, mégis a sajtóba kerültek ki információk. Tudni kell, hogy a MOL és a horvát állam viszont nem felhőtlen az INA megvásárlása óta, és legutóbb ezt úgy hálálták meg, hogy először egy 80%-os, majd egy 250%-os tranzitdíj emelést hajtottak végre. Így, ha igazak a hírek, Európa legdrágább tranzitdíját fizettetik velünk, amire a bizottság nem indított eljárás, pedig ilyen ügyekben ő lenne az illetékes.
Februárban bejelentették ugye az új magyar-szerb kőolajvezeték megépítését, de hát gondolom ez is alapvetően orosz olajat szállítana, nem?
Nagyrészt igen, viszont itt előnyére válik, hogy Szerbia nem része az Európai Uniónak, tehát rá az Európai Uniós szankciók nem vonatkoznak. És hogyha már bekeverik a orosz olajat más olajjal, akkor már nem lehet kijelenteni, hogy az orosz olaj származék lenne, tehát akár a finomított termékeket minden további nélkül be lehet Szerbia felől hozni. Másrészt biztonságot szolgálja, hogy a két finomító össze van kötve, és így egymást el tudják látni kőolajjal. Mármint a Dunai finomító és a szerb NIS finomítója.
Zay Balázst, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!